Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Decsikis Mária gyöngyfűzővel, népi iparművésszel, Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Decsikis Mária népi iparművész gyöngyfűzőt. Évtizedes ismerettség a miénk, ezért tegeződünk, és nekem Marcsi vagy.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit én is.
A Hitvalló sorozatban életútról, hivatásról, hitről beszélgetünk, hát főzzünk gyöngyöt, Marcsi. Minden gyöngyszem legyen életed egy-egy szép emléke, fontos állomása. Zala.
Zala a születés helye. Véletlenül. Az én szüleim a II. Világháború ideje alatt a mai Románia területéről, Erdélyből menekültek a román front elől. 2,5 gyerekkel végig vagonozták Okland, Baróttól elkezdve olyan megállókon keresztül, hogy Törökszent Miklós, Monor, Tét, és a végállomás volt Zalaegerszeg, ahol én aztán 1951-ben megszülettem.
Mennyi ideig éltél Zalában, Zala megyében?
19 éves koromig ott éltem. Utólag derült ki, hogy ezek nagyon meghatározó évek voltak. Az ember akkor éli, de nem igazán fogja fel, hogy micsoda benyomásokat, milyen pozitív tapasztalatokat, milyen találkozásokat, milyen ismerettségeket szerez az alatt, az idő alatt, amíg ott van.
Ez, amit mondtál, hogy utólag jövünk rá, el kell, hogy mondjam ehhez kapcsolódóan, hogy az én szüleim Zala megyeiek, mindig is Zalában éltek, felnőttként kerültek a fővárosba. Én a zalai nagyszüleimnél töltöttem a gyerekkori nyarakat, még középiskolás koromban is. És amit te mondasz, az nálam is visszaköszönt. Most is azt állítom, hogy az, hogy én milyen emberré lettem, abban azok a zalai gyökerek biztos, hogy szerepet játszottak. Hogy ez most a pannontáj varázsa, az ottani embereknek a mentalitása, életvitele, nagyon sok minden együtt nyilván, de örülök neki, hogy ennyi közös is van bennünk. Aztán később, ami számodra életed további részében nagyon meghatározó volt, az Sárköz. Mi is történt 19 éves korod után?
19 éves voltam, amikor férjhez mentem. Egy Sárközben született fiúhoz, aztán a családhoz ide kerültem Sárközbe, Decsre. A család egy jó értelemben vett középparaszti család volt, az összes értékével együtt, és az összes olyan gyökérrel együtt, amit még nem tudtam értékelni, és kell egy időnek eltelni, amíg bennem letisztul valami, vagy megérni nekem arra, hogy meglássam, hogy mi abban az érték. Engem mennyire zavart például az, hogy az én nevemet nem ismerték a faluban. Az szokás volt Sárközben, hogyha valaki gyütmentként oda került, különösen ha bekerült egy fiús házhoz, akkor úgy hívták, hogy a Janika felesége. El kellett telni sok időnek és sok munkának, az általam Sárközért végzett munkának ahhoz, hogy most már tudják, hogy mi a keresztnevem.
Saját jogodon is
ismerjenek. Saját jogomon ismerjenek.
Kik azok, akikre emlékszel, akik meghatározóak voltak életutadon, most eddig, tehát Sárközig, eddig a családig?
A legelső, akit szintén akkor nem éreztem, hogy mennyire befolyásolja majd a későbbi életemet, az az általános iskolai igazgatóm, aki Zala megye egyik legnagyobb népdalgyűjtője volt. Aki az akkor alapított zenei általános iskola igazgatója lett, de közben számtantanár és az én hegedű tanárom volt. Közben a zenekar vezető. Olyan élményekhez juttatott iskolai kirándulások alatt, amik máig megvannak bennem, olyan vicces népdalokat tanított, amiket bármikor elő tudnék most is adni, mert annyira megragadt bennem a 10 éves kori osztálykirándulásokon tanult kis vicces népdalok. Ő volt az egyik. Az is meghatározó volt az én elképzelt jövőmmel kapcsolatban az a tornatanár, aki kiválasztott engem, hogy járjak külön tornára 2 éven keresztül, ami alatt aztán megfigyelik, hogy milyen sportágra lennék alkalmas, és ami alapján kiválasztották nekem az atlétikát. Ott volt egy általános iskolai tornatanár, és volt egy edző, aki a szárnyai alá vett. Úgy gondoltam akkor, hogy az én életem a sport lesz. Testnevelő tanár leszek. Aztán mégsem az lettem, amit most már nem bánok, de akkor a sport révén tudtam kilépni Zalaegerszeg határain túl, a megye határain túl, az ország határán túl, egyszer-kétszer. Mint például egy középiskolai válogatott tagja. Ez a közeg hozott össze egy másik meghatározó személlyel, akiről állítom, hogy az, hogy én most milyen vagyok, az nagy részt őneki köszönhetem. Rányította a szememet egy másik világra, egy másik kulturális lehetőségre, amiről akkor én még nem gondoltam, hogy majd valaha részese lehetek, vagy esetleg részem lehet benne. Ez volt azt hiszem az a 3-4 meghatározó. Beszélnem kell a férjemről is, mint meghatározóról, mert aztán őt érített el végül is a sporttól, és így kerültem aztán az ő révén Sárközbe.
Mi indított el Marcsi a gyöngyfűzés útján? Hogyan kezdődött? Arról majd még beszélünk, hogy Sárköz milyen nagyon gazdag, hogyha a néprajz értékeit nézzük. Miért éppen gyöngyfűzés?
Praktikus okai voltak ennek. Aki engem ismer, az tudja, hogy nem vagyok a legutolsó divatot követő, hanem inkább vagyok puritán, inkább a kényelmet szerető ruhában is, inkább a kényelmet a természetes szerető. Így hát tőlem teljesen idegen lenne a gyöngy, a csillogás. 1989-ben megvettünk a Sárköz és Völgység határán lévő kis faluban Szálkán egy kis omladozó parasztházat, amit elkezdtünk felújítani azzal, hogy a férjemnek, aki szintén alkotó ember, legyen egy olyan műterme, ahol szabadon kipakolhat, és nem kell mindig a kender köteleket és kender vásznakat összetakarítani a hálószobából, meg a szöszöket, hanem legyen egy olyan hely, ahol esetleg ott is hagyhatja egyik napról a másikra. Na ebből az lett, hogyha ő neki ez jó lenne műteremnek, akkor jó lenne más pár embernek is, aki alkotni akarna valamilyen szép környezetben, hogy akkor ezt alakítsuk úgy ki, hogy erre a parasztházra húzzunk egy tetőteret, és ott el lehet aludni 2-3-4 embernek, lent pedig a műteremben lehet dolgozni, és akkor ez egy kis alkotótelepféle lett volna. Ebből az lett, hogy ma 60 embert le lehet ott fektetni, és kialakult ott egy ifjúsági alkotótelep, ahol olyan csoportokat fogadtunk, ahová mindenki hozta a saját programját, mi pedig azt kínáltuk, hogy a környék népi kézműves kismesterségeivel megismertetjük a táborozókat. Adódott, Sárköz Völgység határán vagyunk, hogy akkor Sárközben fellelhető népi kismesterségeket megmutatjuk, többek között a gyöngyfűzést. Ezekhez minden alkalommal külön mestert kellett hívni, amit egy gyerekcsoportnak egy óra alatt meg lehet tanítani gyöngyfűzésből, azt mondjuk én is meg tudtam tanulni fél óra alatt. Na és akkor itt jött a praktikum. Akkor miért is, ha én utána nézek, tovább képezem magam, akkor talán én is meg tudok egy-egy foglalkozást csinálni, és akkor ez már egy takarékosság. Így indultam el, segítséget pedig nem nagyon kaptam. Én kezdtem el aztán utána járni, tanulni hozzá.
ha az Isten valakinek talentumot adott azért, hogy a közösségért tevékenykedjen, íme itt a bizonyíték, Marcsi, hiszen azért ehhez biztos, hogy kellett egy tehetség, egy érzék, egy talentum, hogy te belekezdtél az ismeretlenbe, de aztán nagyon magas szintre jutottál, hiszen a számtalan kitüntetés, szakmai elismerés is bizonyítja, hogy ez nem csak ott abban a bizonyos szálkai alkotótáborban volt fontos tevékenység, hanem te ezt művészetté nemesítetted. A gyöngyfűzés maga a története, én úgy tudom, hogy évezredekre tekint vissza. Mit tudsz erről nekünk elmondani?
Annyit tudok csak, hogy Egyiptomban, Afrikában, Dél-Amerikában, de mint a mostani képeken látom, az eszkimók földjén is például nagyon nagy hagyománya van a gyöngynek. Azt tudom, hogy az egyiptomiak már készítettek üveggyöngyöt. Arról már az általam szervezett táborokon szereztem tudomást, hogy Afrikában még mindig csinálnak üvegpasztából kézzel, házilag gyöngyöket. Tehát valószínű, hogy megvolt már évezredekkel ezelőtt az a technológia, amit aztán továbbfejleszve ma már Jablonecben meg lehet nézni, ha beengedik a gyárba az illetőt.
Eredeti technikával ma is hordható nyakékeket készítesz. Igen, talán ez a jó kifejezés, hogy nyakék, amiből nekem is van. És akkor most térjünk arra rá, hogy mennyire egyedülálló a sárközi gyöngygallér.
Teljes mértékben egyedülálló, teljesen más technikával kell fűzni, mint bármilyen mást. Nagyon érdekes tapasztalat volt számomra, hogy elméleti néprajzosnak hiába magyaráztuk a különbséget. Nem látja a különbséget, holott egy-egy szemgyöngyön meglátszik a fűzés iránya. Ez az, amiben leginkább különbözik a sárközi gyöngyfűzés az összes többitől, mert amíg az összes többi gyöngygallért elkezdjük mondjuk a bal felső saroknál, és föl-le irányban fűzve alakítjuk ki a mintát, addig a sárközit elkezdjük mondjuk bal oldalon, vízszintesen felfűzzük, aztán jobbról balra megint, aztán balról jobbra megint, tehát vízszintes irányú a fűzés. Ezek a hagyományos és a legrégebb technikával kialakított csipkegyöngyök, nyakbadobók, nyaksiknak a fűzés technikáját jelentik.
No, Marcsi, akkor most érkeztünk el oda, hogy arról beszél nekünk, hogy kik azok, akik fontos szerepet játszottak még az életedben, azaz kitől tanultad te ezt a sárközi gyöngygallér fűzést?
Legelőször is akkor menjünk vissza, hogy gyöngyöt fűzni kitől tanultam. Az általánosan elfogadott dolog, hogy az anya átadja a lányának a tudást, vagy a nagyanya az unokájának. Na, nálunk ez fordítva történt. Akkor még, amikor ez történt, élt a Berekai Éva néni lánya, az Olá Éva néni Decsen. A Berekai Éva néni az, akinek tulajdonképpen lehet köszönni, hogy a felejtéstől megmenekült a sárközi gyöngy gallér fűzése. Az ő lányához kezdett el járni olyan 10 éves korában az én lányom.
Dorka.
Dorka. Egy pár alkalommal oda elment, és utána, amikor hazajött, mutatta, hogy mit tanult. Akkor én így azokat az apró kicsikek is, ma azt mondjuk, hogy gyereknyakláncok, meg karkötők, ezeket őtőle megtanultam. Aztán kapott egy felkérést egy gyöngyfűzőtől, hogy bérmunkát csináljon, de utálta rávarni a kapcsokat. És akkor én ebbe így besegítettem, és ha már ebbe besegítettem, akkor már elkezdtem fűzni is. Ezeket a kis apró új gyakorlatok, akkor nekem nagyon nagy dolog volt, mert én inkább másztam fára, mint hogy leüljek, és tűt, cérnát vegyek a kezembe.
Igen, ez egy nagyon sajátos dolog, hogy fordítva történt, hogy a lányotól tanultad, és nyilván a lányod Olá Évi néninél az autentikus, igazi sárközi.
Odáig nem jutott el, mert a türelme elfogyott. Jött a kamaszkor, és elfogyott a türelem. vagy 20 évig nem is igazán foglalkozott vele, míg nem aztán egy olyan rendezvényen, ahol mi is rendszeresen találkoztunk, leült mellém, mert unatkozott. Egyrészt szeretett velem kijönni ilyen kézműves vásárokra, másrészt unatkozott, és leült, hogy akkor ő is megpróbálja. És mit ad Isten? Beleszeretett. És azóta újra fűz gyöngyöt, igaz, hogy ő egy kicsit más irányba, de azóta időnként ő is fűz népi ihletésű gyöngyöt, és egy-két sárközit is fűzött már azóta.
Te mondtad, a gyöngy elvarázsolja az embert. Mennyire felismerhető egy gyöngygalléron például az, hogy te készítetted?
Leginkább azt hiszem, hogy a szín összeállításán, és akkor megint térjünk vissza, hogy én nem fogok olyan harsogó színeket használni, mint amit most sárközi gyöngygallérnak ismernek, meg amik a múzeumban megtalálhatók sárközi gyöngygallérok, azok tőlem nagyon távol állnak. Annyira harsányak, annyira sokszínűek, bár sokszínű lehet egy színnek a visszafogottabb árnyalata is. Tehát ez az, ami megkülönbözteti a gyöngygallérokat és a készítőjüket, hogy én most a pirosnak a paprikapiros változatát használom, vagy a megypirosat, vagy a borvöröset. Ez a különbség piros és piros között, és ugyanígy beszélhetünk bármilyen színről.
Te a visszafogottabb színeket
szeretem. Én a visszafogottabb színeket szeretem.
Miközben jár a kezed, alkotsz, merre járnak a gondolataid?
Az én sportszeretetem megmaradt. Amikor én gyöngyöt fűzök, akkor általában háttér tévézést, sportadókat nézek, mert azon legfeljebb izgulok, és nem idegesítem föl magam. Ott mindig a jó pontok, vagy a szép mozzanatokat megismétlik, miközben én fűzök, az ismétlésekre föl tudom emelni a fejemet. Ha én nekem gyöngyfűzés közben valaki eszembe jut, akkor azt a gyöngyöt neki kell adnom, mert az nem véletlen, hogy eszembe jutott.
Amikor ez a kérdés eszembe jutott, nem gondoltam arra, hogy ilyen nagyon különleges választ
igen,
kapok
igen,
erre.
Igen, igen.
Szempont az, hogy milyen ruhához hordják majd azt a gyöngysort. Önmagában él egy nyakék, vagy mindenképpen a összhangnak meg kell lenni?
Meg kell lenni emberrel, ruhával, bőrrel, hajjal, szemmel, mindennel az összhangnak. A gyöngygallért föltehetem én egy plüss nyakra, azon is másképp mutat, de az sem mindegy, hogy milyen plüss nyakra rakom, milyen színűre. Ha egy ember veszi fel, akkor pedig nagyon fontos a viseletkörnyezet, a bőrszín, mert egy áttetsző bőrű nőre én nem ajánlhatok egy méz színű vagy borostyán színű gyöngyöt, mert olyan semmi lesz. Nem véletlenül mondják a gyöngygalléra, hogy az egy viselet kiegészítő. Ki kell egészítsen ruhát, embert, de nem függetleníthetem se a ruhától, se az embertől.
A 21. században ez hogyan megoldható, Marcsi? Mert az ember maga elé képzel egy népviseletet, akkor ott könnyebben tudja elképzelni a hozzávaló gyöngysort. De ma a 21. században ez hogy működik?
Egy kézműves vásárba odajön valaki, és kinéz magának egy gyöngygallért, én mindenképpen felpróbáltatom vele. Ha elmondom neki, hogy szerintem ez nem fog jól állni, és nem hiszi el, akkor meg kell neki mutatni. Többnyire meg tudom győzni. Sokszor volt úgy, hogy megkértem, hogy csak az én kedvemért próbálja föl ezt. És azt mondta, hogy húha, tényleg. Így működik. Soha nem az anyagi szempont az elsődleges nekem, hanem az, hogy aki fölveszi, annak jól álljon, hogy saját magának tetszen. Ez szerintem sokkal fontosabb.
Úgy gondolom, hogy ha valaki elmegy egy kézműves vásárra, vagy egy egyéb rendezvényre, ahol találkozhat a te gyöngysoraiddal például, akkor annak, aki ebből vásárolni szeretne, biztos, hogy megvan a saját öltözködési stílusa is.
Megvan minden gyöngyfűzőnek a saját stílusa, és megvan az érdeklődő közönség, akinek ez vagy az, vagy a harmadik tetszik.
Picit visszatérve Sárközre, már említettem, hogy néprajzi értékekben igazán gazdag vidék, tudjuk. Mennyire ragadott magával? Arra gondolok, hogy valamikor a mindennapi használati tárgyakat maguk készítették a paraszt emberek, és mindig is fontos volt azoknak a díszítése. Sárköz esetében, összességében nézzük az ottani néprajzi értékeket.
Az is teljesen egyedülálló. Vissza kellene kanyarodni Sárköz történetéhez, hogy mi befolyásolta, mindig is a gazdasági helyzet befolyásolta az életmódot. Amikor a Duna szabályozása megtörtént a 19. század második felében, akkor az addigi árteret ármentesítették, és ott a mocsarak helyén nagyon gazdag termőföld jött létre, ahol elkezdődött a gabonatermesztés, aminek a révén a sárköziek történelmi léptékkel tekintve pillanatok alatt meggazdagodtak. Jött a lehetőség, hogy megvásárolják azokat a drága alapanyagokat, csak a női ruháról beszélünk, hogy Lyonból, Párizsból, Bécsből hozatták a sejmeket, bársonyokat, a kásmirokat, a kiegészítőket Csehországból. Kialakult ott egy olyan gazdag népviselet, amit nem véletlenül kalotaszekhez hasonlítanak gazdagságban, de teljesen más jellegű. Hagyta magára hatni a Sárköz az úri divatot, a török időkből a török hímzőasszonyok mintakincsét, a délszláv hatást, és ugyanakkor megmaradt teljesen paraszti szabásúnak az egész, de volt egy olyan hihetetlen eleganciája, méltósága annak a viseletnek, amit jó lenne, hogyha meg lehetne őrizni, és nem menne át színpadi csillogásba.
Nagyon örülök, Marcs, hogy ezt elmondtad. Soha nem jutott volna eszembe, hogy egy ártéri területnek a termővé tétele, gondolom a feltöltés révén, ide elvezett, hogy az ott élő emberek meggazdagodnak, és mennyire megjelenik ez a tárgyi kultúrában.
Decsikis Mária gyöngyfűzővel, népi iparművésszel, Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Takarítási szolgálatra keres önkénteseket a Mária Rádió. A Mária Rádió Gogol utcai stúdiójának alapterülete majd 500 négyzetméter irodahelyiséget jelent. Az irodák és a stúdióhelyiségek, valamint az önkéntesi terek, a kiskonyha és a WC helyiségek takarítását önkéntesek látják el. Mivel naponta nagyon sok személy jár a központi stúdióban, önkéntesek, vendégek, riportalanyok, így ideális az lenne, ha minden nap, lehetőleg minden helyiség takarítása megtörténne. Ehhez a hét minden napján legalább két személy önkéntes takarító jelenléte lenne szükséges. Ez jelenleg sajnos nem megoldott. Kérjük tehát azokat, hogy akik indítatást éreznek erre a nagyon is fontos szolgálatra, azok plébánosi ajánlással jelentkezhetnek a Mária Rádió recepcióján a 061-373-0701-es telefonszámon, vagy a takarítás@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezésüket!
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.